Mi rejtőzik a budapesti kullancsokban? Egy nagyon érdekes kutatás és vizsgálat. Mi motiválta ezt a kutatást? Miért fontos, hogy mi rejtőzik a budapesti kullancsokban, egyáltalán a kullancsokban?
2013 óta megkezdtük Budapest kullancs élőhelyének a feltérképezését, és városi erdőkben, illetve parkokban, valamint találtunk olyan temetőket, amelyeknek van elhanyagolt része. Havi rendszerességgel gyűjtöttünk kullancsokat, és ezeknek ugye egyrészt a faji összetételére voltunk kíváncsiak, melyik évszakban, melyik hónapban, melyik faj dominál. Másrészt kórokozókat is kimutattunk ezekből a kullancsokból. Ez egy hosszabb távú vizsgálat, most is vizsgáljuk, illetve végezzük ezt a továbbiakban is. Viszont a klasszikus városi kullancs élőhelyek közül kimaradt a mocsári vagy mocsaras élőhely típus, ami nagyon ritka ugye, európai városokban is. Budapesten viszont van egy ilyen mocsaras kullancs élőhely, és ez volt a fő motivációnk, hogy a hagyományosan más európai városokban is vizsgált élőhelyekhez képest eltérő mocsaras élőhelyen is megvizsgáljuk a kullancsok gyakoriságát, illetve hogy milyen kórokozók fordulnak bennük elő. Ugye maga az, hogy egyáltalán városi környezetben vizsgáljuk a kullancsokat, azért fontos, mert az emberi lakosság, illetve a háziállatok jelentős része, főleg a társállatok városokban koncentrálódnak. Ugye vannak a NENSZ becslések, hogy 2050-re a föld lakosságának a 70%-a, tehát messze túlnyomó része városokban fog élni. És ugye itt az embereknek, társállatoknak, de még akár más háziállatunk az előfordulás is, mivel gyakoribb, ugyanakkor vadon élő állatok is vannak. Ugye az egyensúlyiság miatt könnyebben megvalósulhat a kórokozó átadás, és ez befolyásolhatja a kórokozóknak a gyakoriságát, illetve nyilván nagyobb az esély feltételezhetően városokban arra is, hogy akár az ember, akár társállatai kullancsok által közvetített kórokozókkal fertőződjenek. Ehhez viszont ismernünk kell, hogy milyen kullancsfajok és milyen kórokozó tartalommal fordulnak elő városi élőhelyeken.
Egyébként mit tapasztaltak? A városokban és a városokon belül egyre több helyen egyre több kullancs fordul elő?
Hát ez így egy árnyaltabb kérdés nyilván, mert attól függ, hogy a zöld területeket mennyire tartják fent. Tehát ma már kezdik fölismerni nyilván a városok tervezésekor, hogy nagyon fontosak a zöld területek. Nyilván ezek kedvezni fognak a kullancsoknak is, viszont a belvárosokban van olyan részeken, ahol már adva vannak az épületek, utakot, ilyeneket már nem tudnak kialakítani, viszont hogy a külterületek felé, hogy terjeszkedik a város, tehát az agglomerátumba, ahol fokozottan hát elvárás, hogy legyenek nagy összefüggő zöld területek, ott a kullancsok is gyakrabban fognak előfordulni. Itt ugye az embernek a hozzáállása, illetve a tervezése a területnek és a növényzetnek az ápolása az nagyon fontos lett. Tehát ahol folyamatosan ápolják a növényzetet, például a budapesti parkokban mi is ezt tapasztaltuk, ott jóval ritkábbak a kullancsok, illetve a közönséges kullancs, ami a legtöbb budapesti, illetve más hazai nagyvárosokban is vélhetően a legtöbb élőhelyen előfordul. Az egyetlen olyan terület, ahol nem találtuk meg Budapesten, például az egy jól gondozott nagyvárosi park volt. Tehát nem csak az ötletek előfordulása, ami folyamatosan változik, és igény van rá, hogy legyen ilyen, hanem inkább az, hogy ez ápolt növényzetű legyen, az csökkentheti a kullancsoknak az előfordulási gyakoriságát.
Ugye a mérsékelt éghajlati övben a kullancsokat tekintik a kórokozók legfontosabb terjesztőinek. Nálunk ugyanazok a kullancsfajok fordulnak elő, mint a világ más tájain?
Nem, még éghajlati szempontból is van különbség, tehát egyrészt ugye bár nyilván a klímaváltozás miatt ez átalakulóban van, de ugye mérsékelt égövön nálunk úgynevezett háromgazdás kullancsok előfordulása jellemző, tehát behurcolt kullancsok kivétele gyakorlatilag csak ezek fordulnak elő. Ez azt jelenti, hogy a három fejlődési stádiumban, a lárva, a nimfa és a kifejlett stádiumban más-más gazda egyeden szívnak vért ezek a kullancsok. Ez például olyan szempontból lehet jelentős, hogy így a kórokozók felvételére nagyobb az esély, lárva, illetve még szintén nem kifejlett, úgynevezett nimfa stádiumban kullancsok által, mert ezek többnyire rágcsálókon vagy madarakon szívnak vért, ahonnan kórokozókkal fertőződhetnek ezek a fiatal kullancsok. Tehát ilyen háromgazdás kullancsok előfordulása jellemző nálunk a mérsékelt égövön, de madarak révén délfelől érkeznek hozzánk például két gazdás kullancsok, amelyek a lárva és nimfa stádiumban is ugyanazon a gazdán vannak, nem pottyannak le, miközben átvetlenek egyik stádiumból a lárva stádiumból a nimfa stádiumba. De megnézzük például Észak-Amerika ugyanígy mérsékelt égővi területeit, ott van egy olyan kullancscsoport, ami Európában nem fordul elő a mérsékelt égővi területen, és egészen más kórokozókat terjeszthet. Tehát így globálisan, kontinentális viszonylatban is más Európa, egy kicsit, mint mondjuk Észak-Amerika, kontinensen belül pedig azt mindenképpen figyelembe kell venni, hogy mérsékelt égővön vagyunk, de ez átalakulóban van a klímaváltozás miatt, ez amit folyamatosan igyekszünk nyomon követni, hogy a délfelől érkező kullancsok kialakíthatnak-e életképes populációt hazai éghajlati körülmények között, ahogy a klíma vagy az éghajlat melegszik.
Nálunk melyek a legelterjedtebb kullancsfajok?
a városoknál maradva elsősorban, vagy ami leginkább az ember és a háziállatok, társadalmak közelébe vagy rájuk juthat, növényzetről is gyűjthetőek ezek, amiket mi is vizsgáltunk. Ez ugye van egyrészt a közönséges kullancs, ugye itt Ixodes ricinusnak nevezik tudományos nyelven, másrészt van a második legnagyobb előfordulási gyakoriságú kullancs, nem csak hazánkban, hanem Európa legtöbb országában, az úgynevezett tarka kutya kullancs, az egy jóval nagyobb kullancs, illetve Budapesten is van egy harmadik kullancs, ami egy harmadik csoportba tartozik, ezt Hemophysalis concinának nevezik, aztán kórokozó terjesztés szempontjából az a legkevésbé érdekes. Ugye a közönséges kullancs az, ami a lánykort, a kullancsos agyvelőgyulladás vírusát, illetve babéziákat is terjeszt, mint amit ugye most legutóbb megtaláltunk ebben a vizsgálatban, igen magas gyakorisággal.
Egyébként ez a két legelterjedtebb kullancsfaj fordult elő, dominált a vizsgált budapesti élőhelyeken is?
Így van, sőt, különösen ezen a bizonyos mocsári élőhelyen, amit említettem az elén, ami a fő motivációnk volt, mert kétféle angol neve is van ennek a tarka kutya kullancsnak, az egyik arra utal, hogy kedveli a mocsári vagy mocsaras élőhelyeket, és valóban a korábbi, a 2013-as budapesti vizsgálatunkban már igazoltuk, ami valószínűleg más hazai nagyvárosokra is igaz, hogy folyók mentén, tehát a Duna árterében, Csepel-szigeten nagyon gyakori ez a kullancs, vagy Újpestnek is a Duna menti részén. Ez a tarka kutya kullancs nagyon gyakori volt, viszont a Budai hegységből például hiányzott, a Dunától távolabb nem volt. Na most ezen a mocsaras élőhelyen, amit most vizsgáltunk, itt még magasabb volt az előfordulási gyakorisága, sőt azt találtuk, hogy a szezonalitása is meghosszabbodott. Tehát a legtöbb helyen a téli időszakban van jelen, főleg egyébként városokban, ahol egy kicsit mindig pár fokkal melegebb van a környező területekhez képest, hogy ezt a városi hősziget hatásnak nevezik, így aztán ez a tarka kutya kullancs akár télen is folyamatosan jelen lehet a növényzeten enyhébb telek során, de általában ugye áprilisra megszűnik az aktivitás a tavasszal, itt a mocsaras területen például tovább tartott legalább egy hónappal. Tehát így, ha például kutyát visznek oda sétáltatni, a nevéből is adódik, tarka kutya kullancs, a kutyák később is még fertőződhetnek ezáltal a kullancsra, illetve az által közvetített talán legfontosabb hazai egysejtű parazitával a kutyának, amit Babesia canisnak neveznek. Tehát ebből a szempontból ez fontos tudnunk, hogy az ilyen eltérő élőhelyeken, eltérő vegetációval rendelkező élőhelyeken egészen más lehet a kullancsok előfordulási gyakorisága, a aktivitása az élethelyek között is, illetve a hónapok között is, ezért ezt érdemes nyomon követni, ráadásul hosszabb távon ez változik is a klíma átalakulása miatt, a melegedés miatt.
Tehát akkor fontos volt, hogy mikor gyűjtötték be a kullancsokat?
Pontosan, hát ezt általában igyekszünk standardizálni, tehát rendszerességgel. Itt most havonta kétszer is gyűjtöttünk kullancsot, de általában havonta egyszer gyűjtünk kullancsot. Évek óta két helyen Budapesten gyűjtjük ezeket, és odafigyelünk arra, hogy például mikor van az aktivitási csúcsidőszakuk. Ugye ezt már kétszer is tapasztaltuk és publikáltuk, hogy legtöbb ember úgy gondolja, hogy ha enyhe a tél, akkor hamarabb lesznek a kullancsok ott a vegetáció. Hát mi pont fordítva találtuk, nem annyira az enyhe tél számít ebből a szempontból, hogy mikor van az aktivitási csúcs, csak például a közönséges kullancsnak, hanem a hirtelen megnövekvő télvégi hőmérséklet. Tehát amikor nagyon nagy fagy van, például most is volt ilyen az évelei időszakban, és utána hirtelen pár nap leforgás alatt akár 10-20 fokkal megemelkedik a napi középhőmérséklet, illetve a minimum maximum közötti eltérés ilyen nagy lesz, akkor felébrednek emiatt a nagy kontraszt miatt a kullancsok a téli nyugalmi periódusukból, és így akár egy vagy két hónappal is már tapasztaltuk, hogy előrébb jöhet. Tehát nem április-májusban lesz, hanem inkább márciusban a közönséges kullancsnak az aktivitási csúcsa. Az pedig, hogy enyhébb a tél, az inkább abból a szempontból lett fontos, hogy madarak révén folyamatosan érkeznek hozzánk a melegebb éghalati övről ilyen trópusi, szubtrópusi kullancsfajok, és azok, hogy ugye át tudnak vedleni kifejlett stádiummá a madarakon érkező ugye nimfa stádiumból, és ezek át tudnak-e telelni, ezt az enyhébb telek inkább előmozdítják.
Milyen vizsgálatoknak vetették alá a kullancsokat?
Az első lépés mindig, hogy morfológileg megnézzük őket, hogy milyen fajba tartoznak. Főleg a lárva stádiumban előfordulhat, hogy morfológiai különbségeket alig találunk, és akkor genetikailag is érdemes a kullancsfajt megerősíteni. Ez azért nagyon fontos, mert az eltérő kullancsfajok eltérő kórokozókat hordoznak, illetve még az sem biztos, hogyha benne van a kórokozó, az az adott kullancsfaj be tudja oltani. Ehhez ugye vektorának kell lenni annak az adott kórokozónak, tehát ehhez genetikai vizsgálat is szükséges lehet, hogy pontosan és biztosan tudjuk, hogy milyen kullancs fajt gyűjtöttünk a stádium szerint. Ami viszont fontosabb oka a genetikai vizsgálatnak az az, hogy milyen kórokozót hordoznak ezek a kullancsok, ezt kifejezetten molekuláris módszerekkel szoktuk megvizsgálni. Ezen kívül lehet még egy további aspektus, amit ebben a mostani vizsgálatban is néztünk, hogy a kullancsnak a még nem kifejlett stádium, ez amit nimfának nevezünk, ez általában kisebb emlősökön szívvért, mondjuk a közönséges kullancs, de akár a tarka kutya kullancs esetében is, és annak a gazdának, annak a rákcsalónak a vére, amikor bejut a kullancsba, nem csak a kórokozót viszi magával, hanem a gazda DNS-ét is, és amikor átvedlik kifejlett stádiumban ez a kullancs, és megtalálják benne a kórokozót, a gazda DNS-t is ki tudjuk belőle sokszor mutatni. Ezt is megvizsgáltuk, hogy milyen gazdákon szívhatott vért az a kifejlett kullancs, amikor még nem volt kifejlett stádiumban.
Azt egyébként fontos tudni egy kullancs esetében, hogy mi volt az eredete a populációnak, mi a kora, az egészségi állapota. Ebből mind-mind olyan információkat nyerhetnek ki, ami egyébként a jövőre nézve kulcsfontosságú lehet, pontosan azért, hogy mondjuk milyen kórokozókat hordozhatnak ránk emberre veszélyes kórokozókat.
Igen, hát ez ugye folyamatos monitoring, tehát ilyen nyomon követő vizsgálatot igényel, és valóban a genetikai vizsgálattal populációs szinten ez vonatkozik egyrészt a kórokozókra, másrészt az őket beoltani képes vagy hordozó kullancsokra is. A genetikai vizsgálattal olyan összefüggéseket tárhatunk fel, amelyek a kórokozók és a kullancsok eredetére vonatkozik. Ennek a legjobb példája mostani apropója gyakorlatilag a vizsgálatunk során, hogy találtunk egy távol-keleti kórokozót, amit közép-európai nagyvárosban tudomásunk szerint még nem találták meg, és ez a kórokozó ez minden bizonnyal a genetikai vizsgálatok alapján a távol-kelet térségéből, tehát Ázsia felől érkezett hozzánk. Korábban már találtunk ilyen Ázsia távol-kelet térsége felől érkező kórokozókat madárkullancsokban, illetve olyan madárkullancsot is találtunk, ami Európában az első genetikai vizsgálata volt annak a kullancsfajnak, és 100%-ban genetikailag csak szibériai távol-keleti kullancsokkal egyezett az a példány. Tehát szinte biztos, hogy távol-kelet térségéből érkezett hozzánk, és ezt egyébként a klímaváltozáshoz is kötik a szakemberek, mi magunk is találtunk ennek bizonyítékát, hogy sok madárfaj, amelyek például Ázsiában korábban délfelé vonultak a déli telelő területekre, klímaváltozás összefüggésben már nem ezeket az egyre forróbb éktákat keresik fel, hanem új telelő területeket találnak, például Európában, és így átváltanak észak-déli vonulásról kelet-nyugati irányú vonulásra. Ez magyarázhatja részben, hogy genetikailag, ahogy mi igazoltuk, távol-keleti eredetű kullancsfajok és velük együtt távol-keleti kórokozók érkeznek hozzánk egy nagyobb számban valószínűleg.
És egyébként ezt a állatról emberre is terjedni képes baktériumot, amit a budapesti vizsgálatokban kimutattak, ezt nagy arányban mutatták ki a kullancsokban, a vizsgált kullancsokban?
Most még nem fordult elő nagy arányban, és reméljük, hogy így is marad. Viszont az érdekes, hogy az a kis számú kullancs, amit fertőzöttnek találtunk, mind ugyanazt a genetikai változatot hordozta. Ebből arra következtethetünk, hogy nagy valószínűség ez nemrég történhetett ez az ideérkezés. Alapítói hatásnak szokták ezt a jelenséget nevezni, hogy amikor egy nagy eredeti anyapopulációból, mondjuk egy vonuló madáron egy vagy két kullancsal ideérkezik egy kórokozó, az nem az eredeti populáció genetikai összetételét, vagy annak csak egy nagyon kis hányadát fogja képviselni, viszont ha megtelepszik, és utána eltered, akkor az a genetikai változat fog itt dominálni. És mi valóban azt találtuk, hogy ugyan kis példányszámban, de teljesen ugyanaz a genetikai változat fordult elő itt a budapesti élőhelyen. Tehát ez valószínűsíti, hogy nemrég történhetett egy kis létszámot, egy vagy két fertőzött kullancs révén érkezhettek ide. Viszont az egy érdekesség volt, hogy a kis kullancs példányszámban, amelyet fertőzöttnek találtunk, nem csak az ismert terjesztője volt ennek a baktériumfajnak, ami a közönséges kullancs, hanem a helyi budapesti tarka kutyakullancsban is megtaláltuk. Ez azért érdekes, mert az a kullancsfaj csak rágcsálóktól fertőződhetett ezzel a kórokozóval, tehát valószínűleg a madarakon ideérkezett kullancsokból már a helyi rágcsálókba bekerülhetett ez a távol-keleti baktériumfaj, amelyek hordozzák, kis gyakorisággal reméljük, hogy így is marad, viszont már bejuthatott ebbe a tarka kutyakullancsban is, hogy ezt tovább tudja oltani például a kutyákban, mert nem csak az ember, hanem a kutya is fogékony erre a baktériumfajra, ez további vizsgálatot igényel.
Na pont erre lettem volna kíváncsi, hogy gondolom a kullancsok nem úgy születnek, hogy hordozzák ezeket a mondjuk állatról emberre is terjedni képes kórokozókat, mondta a rágcsálókat. Honnan tudnak fertőződni?
Igen, hát két típusa van leegyszerűsítve a dolgot ezeknek a kórokozóknak. Az egyik képes arra, amire ön utalt, tehát hogy következő generáció is átadódjon. Tudnélék, ezek a nőstény kullancs petefészkén keresztül továbbadódó kórokozók, ilyen például a tarka kutya kullancs által közvetített, talán már említettük ezt a nagyon fontos hazai kutya egysejtő élősködőt, a Babesia canis, az a petén keresztül a következő nemzedékbe is tovább tud adódni. Ráadásul ezek a tarka kutya kullancsok jellemzően egy helyen élnek, tehát madarakra nem kapaszkodnak. Ott helyben egyszer a kullancsok része fertőződött, akkor a nőstények a vérszívást követően lerakják a petéket, a petékből kikerül lárvákban már benne lesz ez a bizonyos babézia. Tehát így az előző generációkon át, még néhány generáción keresztül fertőzött hordozó gazdákkal való kapcsolat nélkül is fennmaradhat az ilyen típusú kórokozó. A másik típus a kórokozóknak, amit itt nagyon gyakorinak találtunk, a mocsár élőhelyen Budapesten, azt is babéziának nevezik, de az ugye egy téves elnevezés, az más csoportba tartozik, az a kórokozó, az viszont csak stádiumok között, tehát hullancsfeledési stádiumok között adódik tovább, generációk között nem. Tehát ott valóban az áll fenn, amire ön is utalt, hogy vagy lárva, vagy pedig nimfa stádiumban, tehát a kettő éretlen stádium valamelyikében egy fertőzött gazdán kell, hogy vért szívjon a kullancs, ez jellemzően valamilyen rákcsáló szokott lenni, és abból fertőződik ezzel a például a babézia mikroti nevű egysejtő élősködővel, és aztán ez fennmarad a kifejlett állapotáig a kullancsnak, de a következő generációra már nem tud továbbadódni. És éppen ebből adódik az a körülmény, hogy az ilyen kullancsfejlődési stádiumok között továbbadódó kórokozók esetében feltétele a helyi előfordulásnak, hogy fertőzött hordozók, fertőzött rezervoárok, például rákcsálók legyenek jelen, és ezeknek a száma fogja nagymértékben befolyásolni, hogy milyen arányban fertőződnek a kullancsok. Hogy ezt a bizonyos rákcsálókban előforduló kórokozót, ami emberre és kutyákra is veszélyes, ezt a babézia mikrotik nevű egysejtű élősködőt, ezt olyan kiemelkedő gyakorisággal találtuk meg itt a budapesti mocsár közeli vagy mocsaras élőhelyen, hogy még Észak-Amerikában, ahol ez sokkal gyakrabban fordul elő emberben, például az egysejtű parazita, gyakorlatilag ott sem érte el, csak megközelítette ezt az értéket az előfordulási gyakorisága. Ez valószínűleg azt jelenti, mert Magyarországon is a legtöbb élőhelyen közönséges kullancsban ez csak 1-2%-ban fordul elő, tehát minden századik kullancs fertőződött, mondjuk így. Itt Budapesten viszont azon a mocsári élőhelyen ott minden harmadik kullancs körülbelül fertőzött volt, tehát 36%-uk hordozta. Valószínűleg nagyon gyakoriak az ilyen rákcsálók, amelyek hordozzák. Tehát erre ugye a döntéshozóknak a figyelmét is valószínűleg fel kell hívni, amennyiben ez hosszú távon így marad, hogy érdemes erre figyelmeztetni az oda kiránduló embereket, illetve az ott kutyát sétáltató gazdákat, hogy fokozottabban figyeljenek oda a megelőzésre és a séta után a kullancs eltávolításra.
Illetve hát itt a döntéshozókon is nagy felelősség van, hogy még jobban kellene érteni akkor a rákcsálókat Magyarországon, azon belül is Budapesten.
Lehet, így van. Ugye ez a rákcsáló fajtól is függ, mert sokszor ezek például itt a mocsár élőhelyen, ami szigorúan védett természetvédelmi terület, tehát ott biztos, hogy nem valósítható meg semmiféle rákcsálóirtás. A rákcsálókról mindenki a házi patkányra, mondjuk, vagy vándorpatkányra asszociál. Itt nem elsősorban ezek, hanem olyan vadon élő rákcsálók, amely gyakran védettek. Tehát nem olyan egyszerű beavatkozni, hogy írtani lehetne őket. Tehát nem is lehet törvényileg szerintem legalábbis egy sor fontos rákcsálófajt írtani, amelyek szerepet játszanak ezekben a járványtani ciklusokban, tehát inkább a kullancs csípés, a kullancs táplálkozása, a kullancs gazdára kerülése, távoltartása, ilyen úgynevezett repellens hatású szerekkel vagy nyakörvel az valósítható meg. Az embernél pedig, hogy oda kell figyelni, hogy zárt ruházatban, ami világos színű, és azonnal, ahogy hazaérünk, átnézni magunkat és egymást, illetve a kutyánkat, macskánkat, hogy nem került-e át, vagy nincs rajtunk kullancs.
Ha egyébként a jövőt nézzük, ugye mondta, hogy folytatódnak a kutatások, akkor milyen irányba megy el a kutatás, tehát mi az, amit mindenféleképpen vizsgálni szeretnének?
Igen. Ugye itt a tudományban is jellemző, hogy vannak divatok, tehát most manapság a molekuláris biológiai módszerek fejlődésével, genetikai vizsgálatok előretörésével, például az egyes kullancsfajok teljes genetikai készletét, a genomját feltérképezni, ez egy nagyon divatos kutatás. Mi ebben nem veszünk részt, és szerintem nincs is akkora jelentősége, mert sokszor ismerjük egyes kórokozóknak a teljes genomját, de mégsem tudunk ellenük védekezni. Tehát a mi szemünkben sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy a klímaváltozással megjósolhatónak tűnő, de egyébként fogalmunk sincs róla, hogy milyen változások jönnek még, és azoknak milyen hatása van például a kullancsfajok arányának az átalakulására, illetve hogy milyen kórokozók bukkanhatnak fel újonnan, vagy a már meglévőknek a gyakorisága milyen irányban tolódik el. Tehát ennek a folyamatos nyomon követése ez sokkal fontosabb, illetve miközben a genetika teljesen molekuláris irányba tolódik el a kutatások területén, emellett nem szabad megfeledkeznünk az eredeti hagyományos tudományról, tehát például a morfológiai azonosításáról a kullancsfajoknak. Tudnék, bármilyen meglepő, évente több tucat új kullancsfajt fedeznek fel, illetve ez nem is úgy fedezik ezeket fel, hogy korábban nem is láttak még senki ilyen kullancsot, csak egyszer nem nézték meg őket olyan naposan, hogy rájöjjenek, hogy ez egy másik fajba tartozik. Tehát a hagyományosabb morfológia alapú kullancsfaj felismerés, hogy tudjuk, hogy milyen fajok fordulnak elő. Ugye hazánkban is azonosítottam én magam világviszonylatban új kullancsfajt, ugye nyilván az egyes kullancsfajoknak a kórokozó terjesztő képessége egészen más, tehát amíg nem ismerjük azt, hogy milyen kullancsfaj létezik egyáltalán, addig nem tudjuk azt megmondani, hogy ez előfordul valahol, ha pedig előfordul valahol, akkor a következő lépés az, hogy milyen kórokozót hordoz a kullancs, illetve az által hordozott kórokozónak milyen a térbeli előfordulás, hogy az egyes élőhelyek között óriási különbség van. Itt ugye a mocsári élőhely Budapesten egész más gyakoriságot mutatott, volt, amelyik gyakoribb volt, amelyik ritkább volt az egyes kórokozók között, másokhoz képest. Ugyanígy az egyes hónapok között eltérő lehet a kórokozóknak a gyakorisága, tehát nem mindig a kullancsnak a jelenléte határozza meg, hogy a betegség, amit közvetíthet, előfordul, hanem a kórokozót kell nézni a kullancsban, hogy annak a szezonalitása az milyen. És mindezt úgy, hogy évente ez a dolog leginkább a klímaváltozás összefüggésben változik.
Sok megválaszolatlan kérdés van még egyébként a kullancsokkal kapcsolatban?
Igen, hát részben a klímaváltozás kapcsán olyan aspektusok, amikre általában nem figyeltek eddig oda. Mindenki nyilván a globális felmelegedéssel társítja a klímaváltozást, tehát hogy melegedik az éghajlat, akkor biztos jönnek a trópusi kullancsok. Az kevésbé ismert, és arra is oda kell figyelni, hogy ezzel párhuzamosan más kullancsfajok, vagy a már itt lévő kullancsfajok esetleg ritkábbá válnak. Tehát lehet még akár pozitív irányú változásra, tehát nem mindig a drámára kell gondolni. Ilyen lehet például, hogy a közönséges kullancs, ami nedvességkedvelő, lehet, hogy visszaszorul vagy éjszakabbra tolódik az előfordulási gyakorisága, és jelenleg hazánkban, ami ténylegesen itt van kórokozó és kiemelt jelentőségű, ezek közül a fontosabbakat a közönséges kullancs közvetíti, például a Lyme-kor vagy a kullancsos vagy gyűlölőgyulladás esetében. Ha visszaszorul a közönséges kullancs, akkor lehet, hogy ezeknek az eseteknek, megbetegedéseknek a száma emberek átok esetében is lehet, hogy kedvezően fog alakulni. Ilyen változást mi már a 2000-es éveknek az elején tapasztaltunk. Ott egy a közönséges kullancs által közvetített egysejtű parazita, ami szarvasmarhát és az embert is meg tudja betegíteni, az gyakorlatilag kipusztult Észak-Kelet Magyarországról, mert megváltozott ott a klímaváltozás miatt a napsütéses óráknak a száma. Tehát a közönséges kullancs bekényszerült valószínűleg az erdőbe, ott már nem a szarvasmarhán szívott vért, hanem vadakon. Tehát ilyen irányú változások is vannak, ezeket sem ismerjük teljességében, de érdemes rájuk odafigyelni, hogy ne csak a felbukkanó növekvő jelentőségű kórokozókat, hanem a visszaszorulókat is ismerjük. Tehát hogy milyen eltolódás van valójában a kullancsok, illetve az általuk közvetített kórokozók spektrumában a klímaváltozás miatt. Ezen kívül ugye nem csak a hőmérséklet változásból áll a klímaváltozás, hanem a csapadékeloszlásból például. Az extrém csapadékeloszlás az pontosan ugyanígy fogja lefolyásolni a kullancsokat, a szárazság például lecsökkenti az úgynevezett erdei párásabb környezetet kedvelő kullancsoknak a gyakoriságát, a helyüket viszont átvehetik meleg kedvelőbb, szárazság tűrőbb kullancsfajok. Ilyenek például a trópusokon, szubtrópusokon, amelyek előfordulnak, egész más életciklussal jellemezhetők. Európában úgynevezett háromgazdás kullancsok a jellemzők a mérsékelt égövön, tehát a lárva, a nimfa és a kifejlett kullancs más-más gazda egyeden szív vért, és így ennek megfelelően fertőződik kórokozóval. Viszont az éghalat, ha melegebbre fordul, akkor a trópusi, szubtrópusi területen jellemzőbb két, illetve akár egy gazdás kullancsok is előfordulhatnak. Ezek sokkal több időt töltenek a gazdán, mert kockázatos nekik lejutni a gazdáról, és ott a környezetben átvedleni a következő fertőzési stádiummá, és egészen más kórokozókat terjeszthetnek. Ezeknek a megjelenésével, illetve esetleges állandósulásával ismernünk kell majd, és folyamatosan nyomon kell követni a kórokozók gyakoriságában, illetve faj összetételében bekövetkező változásokat is.
Ugye mondta itt a genetikai vizsgálatok és mutációk kapcsán, hogy a budapesti peremterületekben is élő kullancsok milyen új genetikai eltéréseket hordozhatnak. De mi van a rezisztenciával? Náluk is van? Tehát ki tudnak fejleszteni rezisztenciát a kullancsok?
Igen, ez például összefügghet kutatások szerint a kullancsok életkorával, tehát fiatal, illetve idősebb kifejlett kullancsként másképp reagálnak ilyen kémiai hatású anyagokra, amit például a kutyára feljuttatunk, vagy felhelyezünk repellens, tehát távoltartó hatású, vagy akár, hogy az embereknél is befújjuk magunkat, vagy különböző ilyen karkötőt, vagy tapaszt használunk a távoltartásukra. Ezekkel szembeni érzékenység az egész más lehet különböző életkorú kullancsoknak, illetve valóban előfordulhat genetikai rezisztencia is, azt folyamatosan kutatják a kollégák. Mi az életkor becsléshez járultunk hozzá, mert azt itt a budapesti kullancsok esetében egy új módszerrel sikerült igazolnunk, hogy például a mutációk, amiket találtunk, az fiatalabb korú példányokban volt gyakoribb, viszont akkor előre haladtával jellemzőbb lehet, hogy ezeknél a helyben előforduló kullancsoknál, hogy sokkal inkább mutathatják a környezetszennyezés következményeit, például mutációkat, mert ott helyben élnek hosszabb ideig, ha nem jutnak időben gazdára, akár több évig is élhetnek fajtó függően a kullancsok, akkor a környezeti hatásra bekövetkező mutációkat ilyen genetikai vizsgálattal ki tudjuk mutatni, tehát ilyen úgynevezett bioindikátorként lehet ezeket a kullancsokat használni ilyen összefüggésben. Tehát van, lehet rezisztencia több szempontból is az ő esetükben, az érzékenységük a koruk során is változik.
Mi a helyzet a Lyme-kór elleni vakcinákkal? Van már olyan vakcina, ami hatásos emberi védőoltás, tehát ez széles spektrumú, és mondjuk már klinikai tesztelés alatt áll?
Itt mondjuk a kórokozókat leegyszerűsítve három csoportra szedve. Az ön által kérdezett Lyme-kór esetében antibiotikumos terápia rendelkezésre állott, ugye oltás nem áll rendelkezésre. Tünetek jelentkezése után minél hamarabb, ha megkezdik a specifikus antibiotikum kúrát, akkor az esetek túlnyomó többségében ez kitűnően gyógyítható. Védőoltás, ami megelőző célzattal adható, az a kullancsos agyvelőgyulladás, vagy kullancs encefalitis, enkefalitis ellen rendelkezésre áll, tehát fokozott kockázatnak kitett embereknél, akiknek ilyen a munkája, hogy erdőbe mennek, vagy rendszeresen kirándulnak, ajánlhatja a házi orvosra, hogy ilyen védőoltást kapjon megelőző célzattal. A harmadik kórokozó csoport, ugye az egysejtű élősködők, amit beolthatnak a kullancsok, az ő esetükben sem jellemző, hogy vakcina rendelkezésre állna, ott a tünetek felismerésekor specifikus terápiával lehet védekezni, vagy gyógykezelni az embereket, az állatokat.
A mesterséges intelligenciát mennyire tudják segítségül hívni? Vagy inkább a mesterséges intelligenciának mondjuk abban van szerepe, hogy olyan eszközöket fejlesztenek, amivel mondjuk pontosabban lehet diagnosztizálni a krónikus tüneteket mondjuk a kullancs esetében?
Hát igen, mi a háttéradatok a tervezéskor mindezek figyelembevétele során vehetjük igénybe a mesterséges intelligenciát, és nyilván a mi kutatásainknak az adata is bekerül többféle adatbázisba, és rendelkezésre fog állni mások számára is a jövőbeli tervezéskor, tehát így igyekszünk hozzárulni az adathalmaz, illetve információ mennyiségéhez és minőségéhez. Egyéb ilyen tervezésben eddig mi nem használtuk a mesterséges intelligenciát.
Ez fontos, hogy egyébként hol jelent meg ez a cikk, ez a tanulmány, ez önök tanulmánya?
Hogyne, hát tulajdonképpen egy szaklapon világviszonylatban milyen elismerten kullancsok-kullancs által közvetett kórokozókkal foglalkozik, ez a Ticks and Tick-Borne Disease. Ez egy ilyen első osztályú lapnak számított ilyen Q1-es, T1-es besorolás, tehát a felső 10%-ában van, de minimum a felső 25%-ában az ilyen szaklapoknak a színvonalok vagy a befolyásuk szerint, és ez ott jelent meg, tehát nemzetközi szempontból is, több szempontból is érdeklődésre tartott számot, ami vizsgáltunk, tehát olyan géntípust találtunk például a kullancsokban, amit eddig emberben, egyes állatokban megtaláltak, de kullancsok esetében bár történtek rá próbálkozások, nem sikerült igazolni ezeknek a jelenlétét, ugye, hogy a mitokondriumból egyes gének beépülnek a sejtmagba, aminek hosszú távon többféle kutatás során jelentősége lehet akár védekezés szempontjából, annak a tervezése szempontjából is, hogy ezt nekünk sikerült megtalálni, és ezért fontos volt, hogy ilyen nemzetközi szinten publikáljuk első helyen az eredményeket.
Keresték már meg önöket a tanulmány megjelenése óta?
Igen, igen. Ugye ismeretterjesztés cél az attól is, hogy igyekszünk elsően ugye szaklapokban érdemes ezeket az eredményeket publikálni, de utána mindenképpen az ismeretterjesztés, tehát hogy a lakossághoz, állattartókhoz is eljusson ez az új adat vagy információ. Már csak azért is fontos, mert az általunk nagymértékben eltérőnek talált gyakoriságú kórokozók, mind az emberre, mind pedig mondjuk a kutyákra, amelyeket az adott területen mi esetünkben a mocsári élőhelyen sétáltatnak, fertőződhetnek. Tehát egyáltalán az, hogy itt van ez a kórokozó, jelen van, az nagyon fontos lehet, hogy eljusson az állatorvosokhoz, orvosokhoz, de a lakossághoz is, hogy mennyire fontos az ilyen területre vitt kutyák esetében, vagy akár sétáltatás után a megelőzés és a kullancsok eltávolítása. Ebből a szempontból is kiemelten fontos adatokhoz jutottunk.